Írva találunk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 6. részének 43-tól a 46-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 6. rész 43-tól 46-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem, és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg, mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hoz elő gonosz. Mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Miért mondjátok pedig nékem, Uram, Uram, ha nem nivelitek, amiket mondok? Miért mondjátok nékem, Uram, Uram, ha nem nivelitek, amiket mondok? Krisztusban, szeretett testvéreim, olyan világban élünk, amiben minden viszonylagos. Divatos szóval élve, minden relatív. A jó is, a rossz is. Mert a legtöbb ember az úgy gondolkodik, hogy a jó az, ami nekem jó, amit más mond, az nem érdekel, amit meg Isten mond, az meg különösen nem számít. A jó ismérve és kategóriája, tehát jó az, ami nekem. Testvéreim, ez a viszonylagosság talán a legnagyobb csapdája is lett a modern világnak és a modern ember életének. Mert elveszett az abszolút, amihez viszonyíthatnánk az életünket, illetve viszonyíthatnánk bizonyos értékeket a világban. És azzal, hogy elveszett az abszolút, elveszett a viszonyításnak a lehetősége is. Mi az, hogy hűség? Van ennek értéke a mai világban, egy házasságban, egy társkapcsolatban, egy barátságban? Viszonylagos. Mi az, hogy szeretet? Zárójelbe teszem azt, nagyon sok ember számára nem más, mint érdek. Azért szeretek, hogy valamit visszakapjak érte. Mi az, hogy szavatartás? Valaki még megtartja a szaván? Nagyon bölcsen mondta valaki, ezelőtt 50-60 évvel egy kézbe csapás, egy vásár alkalmával nagyobb biztosítékot jelentett, mint ma két ügyvéd által aláírt szerződés. Hát volt mihez viszonyulni. A szónak tartalma volt. És ma mindenkinek azon jár, vagy a legtöbb embernek azon jár a gondolata, hogy a leírt szerződést is, vagy hát ismerjük a közgondolkodásunkat, a fekete betűkkel, fehér papírra írt törvényeket hogyan lehet kijátszani. Intézményi rendszere van, jogászok, akik ezt csinálják. Jézus nem ismeri ezt a viszonylagosságot, ahogy az egész bibliai gondolkozás nem ismeri ezt a viszonylagosságot, és világosan beszél a jó és a rossz kategóriájáról. És soha nem használja a Biblia, miként maga a megváltó Jézus sem használja azt a formulát, azt a menekülésként használt, a modern ember számára menekülésként használt szókapcsolatot, hogy igen, igen, hát valóban úgy van, de... Ó, testvéreim, hányszor menekülési lehetőség az emberek számára, hogy mindig az, ami van, de... És akkor megmagyarázzák, hogy mégis miért nem lehet. És testvéreim, ez a mismásolás, amiben benne élünk, ez az egész közéletünknek, úgy is mondhatnám, hogy a társadalmi gondolkozásunknak és a társadalmi életünknek, ha szabad ezt a szót használnom, a rákteménye. Tehát mindenki a jót és a rosszat, az igazságot és a hazugságot, vagy a hamisságot úgy értelmezi, ahogy neki a legjobb. És ez a legnagyobb baj, ahogy mondtam. Ama dolgok mellett, amiről beszéltem néhány mondattal ezelőtt, a személyes életünkben, a közéletünkben, a közgondolkodásunkban, hogy elveszett az abszolút, a viszonyítási alap. Hogy mi a jó, és mi a rossz. Jézus szava itt ebben az igében, amit hallottunk, mégis szembesít mindenekelőtt a személyes élettel és a személyes életminőséggel, mert azt mondja, hogy az lehet jó, vagy lehet rossz. Ugyanarról beszél, ugyanarról a fáról, ha szabad azt mondanom, ugye, hogy azt mondja, hogy a fa teremhet jó gyümölcsöt is, és teremhet rosszat is. Jézus mindig szeret képekkel élni. Az ő hallgatósága számára, hogy elérje a célját. De ugyanannak a dolognak két oldaláról szól, és azt mondja, hogy vagy, vagy. Tudjuk azt, hogy az éremnek mindig két oldala van. Fej és írás. Ugye nincs két oldala, hamis az a pénz. Voltak ilyenek, akik hamisan így jártottak, mind a két oldalára, mondjuk írást. De ott hamis. És Jézus ezért mondja, hogy vagy, vagy, egyik vagy a másik, jó vagy rossz. Igaz, hogy az életünkben vannak jók és vannak rosszak, hát mindenkinek, a legnagyobb szentembernek is vannak az életében rosszak, és ha szabad így mondanom, a legnagyobb bűnösnek is vannak az életében nagyon jó dolgok, de hát mégiscsak az életet ez egyenlet adja ki, ugye összeadás, kivonás, torzás, osztás, és hát az egyenlet az így, vagy mínuszban van, vagy pluszban. De mikor Isten előtt áll az ember, kedves testvéreim, akkor Isten nem szoroz és nem oszt a mi életünkkel, hanem maga elé állt. Ahogy ott áll Jézus a hegyen, hiszen ez furcsa módon leginkább a Máté evangéliuma szerinti leírást ismerjük a hegyi beszédből, Lukács evangélista is leírja, és éppen itt a hegyi beszédnek a végén vagyunk, és azokat a jól ismert mondatokat, vagy igazságokat mondja el az ő hallgatóságának, hogy is mondja. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is a képen cselekedjetek azokkal. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanezt cselekszik. És ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, milyen jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanezt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, milyen jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hát ha ez az igazság, akkor a bankoknak nagy igazsága van most, testvéreim. Hiszen tisztán leírják, hogy itt a feltételek. Egy dolog, hogy ebben sok család belerokkant, mint ahogy bele is rokkant. Tehát ha az igazság csak annyi, akkor nagyon sok dolog rendben van a világban, és mégis azt látjuk és azt érezzük, hogy nincsen. Mert mit mond Jézus? Ha csak annyit cselekeztek, hogy azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, hát az bárki megtesz. Ha csak azokat segítitek, akiktől várjátok, hogy nektek visszasegítik, ez bárki megtesz. Tovább megy Jézus és mondja a hegyi beszéd másik elé, de ti szeressétek azokat, akik titeket gyűlölnek. Tegyetek jót azokkal, akik rosszat mondanak rátok.
Bocsássatok meg azoknak, akik titeket gyaláztak. És akkor vagytok ti, az én követőim és a mennyei atya gyermekei. Tanuljatok meg ebben a világban Jézusinak lenni, vagy testvéreim, tudom, hogy nehéz. És valahol az ember a középfokon kellene kezdje Jézusibőnnek lenni a mindennapokban. El kell kezdeni valahol azt az egyetlen első lépést. És akkor tapasztalja meg az ember ennek az életnek a gyönyörűségét és szépségét. Mert az önmagáért való lét, a céltalan lét. Mert a narcisztikus ember előbb vagy utóbb begolyózik, depresszióba esik. Hány ilyen nagy sztár, akik kint voltak, és nem most a magyarországi viszonyokra gondolok, ahol minden elég lapos, hanem nagy hollywoodi sztárok. És nagyon nagy gazdag emberek. Belefutnak ebbe a depresszióba. Hát ugye nemrég volt a világhírű popénekes Michael Jacksonnak a halála, aki nem bírta el egyszerűen azt a terhet. Hányan álmodoznak, hogy majd a pénz megoldaná, és a jólét az megoldaná minden gondunkat és létünknek nagy kérdését. Önmagáért való céltalan lét, testvéreim, előbb-utóbb az a gyümölcsfa, amely csak azért zöldül ki, hogy önmaga gyökereit megtrágyázza, ráhullajtsa a gombaját. Előbb-utóbb célját vesz. Jó, tudom, szükség van a széndioxid kibocsátásra, illetve annak a cseréjére is mondhatnák, hát erre is értelme van, hogy nőjenek. Vagy igaz, testvéreim, csak ez hozzá tartozik a fának a természetéhez, önmagában, hogy él, ez az élet funkciója. Ha az ember csak annyit él meg, ami az élet funkciója, ami a biológiai léthez szükséges, akkor még semmit nem. Azt mondja Jézus, hogy ti annál többet tennétek. Hogy csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek. Meg azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek. Mert ha nem, akkor olyanok vagytok, mint a pogányok. Akik csak azokat szeretik, akik őket is. Ugye azoknak mernek kölcsön adni, akiktől remélik, hogy visszakapják ezt a kölcsönt. Az Isten szerinti lét, testvéreim, sokkal több ennél. Úgy is mondhatnám, hogy több, mint az általános etikai, erkölcsi norma ebben a világban. Az Isten szerinti élet az, hogy jó dolog gyümölcsöt terem. Olyant, ami másokat is megörvendeztet. Az Isten szerinti élet éppen ennek a Krisztus szerinti jónak a termése. Azt mondja János evangéliumában Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesző. És azt a gyümölcsöt termitek, mint a szőlő, amely veszi a nedvet a szőlőtőkén keresztül, és hozza ezt a gyönyörűséget. Aszerint teremhettek jó, amit Krisztustól vesztek. És az öröm az, testvéreim, hogy képesek vagytok megteremni ezt a gyümölcsöt, hogy olyan lehet a te életed is, akiről nem gondoltad, amilyen Jézus szeretne, hogy gyümölcstermő élet legyen. És nem azért kapsz jót, vagy nem azért kapsz jutalmat, mert jót tett. Isten az üdvösséget nem azért adja, mert a mi cselekedeteink olyan jók, hanem azt az ő kegyelméből adja. Az, aki a jó tetteiért vár valamit, az eleve rossz úton jár. Jót azért kell tenni, mert önmagában van annak jutalma, hogy az ember jót tesz. Miként a rossznak is önmagában van a jutalma. Jézus sokszor beszél, ő mind a két esetben jutalomról beszél. Ha valaki csak azért tesz jót, hogy őt dicsérjék, vagy ajnározzák, vagy azt mondja egy másik helyen, ha valaki csak azért imádkozik, hogy őt lássák, hogy micsoda hívő ember, és dicsérjék meg, hogy milyen életet él, azt mondja Jézus, ezek már elvették a jutalmukat. Mert jutalom az is, testvéreim, ha azért szeretnek, mert befolyásos ember vagy, jutalom az is, ha azért szeretnek, mert sok pénzed van, azért, mert tőled várhatnak valamit, összeköttetést, befolyást. Vagy azért szeretnek, mert híres vagy. mikor magára marad az ember mindezek nélkül, és még mindig szeretik, az a jutalom. Emlékezzetek vissza a Bibliában a tékozó fiúnak a történetére. Hányan szerették, mikor neki sok pénze volt. Mikor kivette az atyai örökséget, elment, és szállodákban volt, és nőkkel volt, és mulatott. Annyi barátja volt, vagy oda se neki. Aztán, mikor elfogyott a pénz. És amikor elment, hogy a kölcsönt, amit adott, visszakapja a barátaitól, egyszer csak azzal találta szembe magát, hogy minden fordultak tőle. És ott maradt egyedül, és lábanyalodott arra, hogy elmenjen is a disznók vájójából szedje ki azt a muslékot, amit már a disznók tettek. Meg volt az ő életének jutalma. Ó, testvéreim, ez is jutalom. De jutalom az is, ha szeretnek akkor, ha már senki se vagy. Ha már semmi se vagy. Ha csak az vagy, aki vagy. És ezért szeretnek téged, és úgy, ahogy vagy. Életem talán első egyik legnehezebb szolgálata volt, alig egy éves fiatal lelkész voltam, 23, talán a 24. életévenben voltam. És egy olyan családot ismertem meg, és látogattam meg, és hát sajnos én is temettem el azt a fiút 24 évesen. Azért volt furcsa, mert először a saját születési évszámomat akkor írtam be az anyakönyvbe, és döbbenetes, mikor az ember szembesül azzal, hogy a saját születési évszámát beírja egy halotti anyakönyvbe, 24 évesen. Ez a fiú egy vagány gyerek volt, szőke, kékszemű, kigyúrt, úgy bomlottak érte a lányok, nagy bulis volt, és az egyik buliban, amikor elmentek, harmadik emeleten kicsit be volt spiccelve, kiült a balkonnak a karzatjára, leesett, eltörte a hátgerincét, és elszakadt, és hát lebénult. Sokat jártam hozzá, másfél évig, míg ott voltam, és sokat beszélgettem vele, órákat. Neki a legnagyobb fájdalma, ugye végén csak az édesanyja maradt mellette. A legnagyobb fájdalma az volt, hogy a barátai kezdetben még látogatták, mikor beteg lett, és amikor reménytelen volt az állapot, a látszott, hogy már nem fog meggyógyulni, akkor a barátai lassan elkaptak. Azt mondta, ez fáj neki a legjobban. Hogy akikkel együtt bulizott, együtt volt. Mikor ő abban a kiszolgáltatott helyzetbe került, elmentek mellőle. És szép lassan elhagyták. És maradt utoljára az, aki igazán szerette, az édesanyja. Az édesapja is volt a lány testvére. Érzitek, hogy mi a jutalom? A jutalom a jó önmagában, hogy szeretnek. És te szerethetsz, és odaállhatsz a másik mellé, és jót tehetsz, és melléd is odaáll valaki, és jót tesz, és mindig, és úgy szeret, ahogy vagy. Mert a jó ember az ő szívének jó kincseiből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hoz elő jót. Nincs az a piár, és nincs az az önuralom, ami elfedheti az életnek a lényegét, ami belül van. Mert előbb vagy utóbb kiderül az, hogy mi van a szívben. Mert a szív teljességéből szól a száj. És az jön ki az életben, ami belül van. A jó ember az ő szívének jó cselekedeteiből hoz elő jót, mondja Jézus. És tanítja nekünk, és ez a legnyomorultabb helyzetben is igaz. Testvéreim, én láttam olyan nagymamát, aki oda volt kötve a beteg ágyhoz. És még mindig ő volt, aki rásugázott az egész családra. Szeretetével pedig neki vitték oda az ételt, és neki adták oda az italt. És mégis az ő szeretete volt. A szívéből jött az a jó. De hogy a Jézus hasonlatával éljek, a héten éppen egy családot látogattunk meg, és megkínáltak egy ilyen kicsi önmaga, hogy a magból kert, barackkal ismeritek, sok ilyen szőlőskertben, meg otthon is van az olyan kicsi aprókat, terem, őszi barackot, és mégis olyan jó. És kiderült, hogy azt a fát egyszer egy ünneplőben nem az övék volt, hanem egy másik családnál én mentem, és én mentettem meg, emlékeztem rá, mondták, hogy egy kicsi nyomvat, ilyen macskamézes, tört, fa volt, és annyi barackot termett, hogy a háziaknak már nem is kellett, hanem odaadták nekik, és eszették el, és ebből kaptam én is. Nem gondoltam sosem, hogy ilyen áttétellel jut el hozzám a szeretetnek ez a formája. És eszembe jutott, ugye, hogy készültem erre az igehirdetésre, hogyha a lényeg, az a belső lényeg ott van, ez a kicsi nyomorult barack, emlékszem, egy trágyadomnak a szélén a garázs mögött van. És ez mégis megtermi mindig a maga jó gyümölcsét. Nincs az a nyomorult helyzet az ember életében, ha belül a Krisztus szerinti jóban, hogy ne teremné meg. Ahogy ez a kicsi nyomorult fa, annyit hozott, hogy leszakadt az ága, ahogy mesélték. Ez az életnek a lényege. A jót megtermi, mert a jó az ő szívéből hoz elő jó cselekedeteket. És mennyi embert megöltöztet ez a jó? Nem fog Isten vállon veregetni testvéreim azért, hogy te jót tettél, és majd meg lesz a jutalma. Hanem ismétlem, a jó önmagában az, hogy tehetem, cselekedhetem a jót. Sőt, nem csak beszéltem róla, hanem tehettem. Az életben ez az öröm. Ez az életünknek az öröme, hogy Isten arra hívott el, és erőt ad arra, és képessé tett arra, hogy a jót cselekedjük egy ilyen világban, amiben élünk. Hogy teremhet az élet. Tudjátok, testvéreim, Isten szerint jutalom az, és talán az ember is úgy érzi a szívében, jutalom az, hogyha békességgel lefekedt teste. Hát nem az a legnagyobb jutalom. Tettél valami jót ma. És az volt az öröm, hogy valakinek te magad örömet szerezhettél. Jutalom az, hogy nyugodtan hajthatod álomra a fejedet. Jutalom az, hogy valakinek szüksége volt rád, és te tudtál segíteni. Jutalom az, hogy neked volt szükséged egy jó emberi szóra, és valahol találtál valakit, aki szólt egy jó szót. Jutalom az, ha megállnak az utcán, és keresik a tekintetedet, és nem kerülnek el messze. Azok, akikkel kényszeredetten amúgy szembe kell nézned a mindennapokban. Önmagában az a jutalom, hogy a jót élheted, hogy teremhetsz Isten szerint, Krisztus szerinti jó gyümölcsöket az életedben, és tehetsz jót, és élheted ezt az életet. Mert ez a boldog élet. Tehát, ha csak beszélsz arról, hogy Uram, Uram, és nem cselekszed, hiába való. Testvéreim, az Isten szerint az ember életének ez a jutalma, hogy élhet ilyen boldog életet, és élhetünk ilyen boldog életet ebben a világban, megváltott életet. Miért mondjátok pedig nékem, hogy Uram, Uram, ha nem művelitek, amiket mondok? Az új fordítás így hozza, hogy miért mondjátok, Uram, Uram, ha nem teszitek azt, amit én mondok nektek? És megnéztem ebből a különbségből adódóan az eredeti görög szöveget, és valóban első jelentésben ugye ez a tenni, csinálni ige van benne, de Károlyi Gáspár nagyon szépen ráérzett erre a hasonlatra, az, hogy ha nem művelitek azt, valaminek a művelése az mindig alázatot, szakértelmet, szeretetet, néha hosszú türelmet igényel az ember életében. És itt sokkal többről van szó, mint egyszer-kétszer jót teszel. Hanem ahogy mondottam az igehirdetés kezdetén, ha megtanult lassan Jézusibb lenni, apró lépésekben, ma is egy keveset, holnap is egy keveset, és azután is egy keveset. Nem változik az élet egyik napról a másikra hirtelen, hogy ma ez az ember voltam, és holnap más leszek. A természetünk nem engedi ezt. De Jézus Krisztusnak hatalma van, hogy az ő szeretetével úgy töltsön fel bennünket, hogy szép lassan megváltozzon, és rájöjjünk arra, hogy az igazi boldogság az, hogy az életünk gyümölcstermű, nem önmagáért való élet, hanem másokért, az Isten dicsőségére. És lehetséges ez a követés hordozni, mert ez is benne van ebben az igében. Olyanná válni, amilyennek Jézus Krisztus szeretné látni a mi életünket. De nem azért, mert megjutalmaz bennünket valaki a jóért, amit megtettünk, hanem azért, mert önmagában ennek a békés, Krisztus szerinti életnek az öröme, a jutalom az ember életében, Hát ezért az örömért próbáljátok meg, próbáljátok ki. Lehet élni ezt az életet is, próbáljátok ki, érdemes élni ezt az életet. Hogy belül eltöltsön a békesség, és valahol a másik szemében is lássuk azt az örömet, amit ad nekünk, ami Istenünk ebből az életből. Az az öröm, hogy gyümölcstermő lehet az életünk. Ez vigyen el, és ezt tegyen alkalmasabbá, hogy Isten szerinti életet éljünk. Befejezésül, hogy mondjak el egy történetet, egy régi kínai történet, két tanítvány tanult egy mesternél, és az egyik tanítvány egyszer odaállt a mester elé, és azt mondotta: mester, hát itt van ez a te másik tanítványod, és ez olyan embereken segít, akiket nem ismer. Ez olyan furcsának. És meg szokott gyújtani olyan oltároknál is füstölőket, olyan isteneknél, amiket nem ismer. Ha nem bolondság, amit cselekszik. Mire a mester mondta: képzeld el, hogy neked van két szolgád. Az egyik szolga nagyon rendes. Amikor a szemed előtt van, mindig dolgozik. De amikor nem látod, akkor is dolgozik. És a másik szolgád pedig olyan, aki akkor dolgozik, amikor a szemed előtt van, és teszi azt, amit rábíztál, de amikor te elmentél, többet nem dolgozik. De melyiket tartod érdemesebbnek, szolgának nevez? De mondta a tanítvány: természetesen azt, aki akkor is dolgozik, amikor én nem vagyok ott. Na látod, te is a bolondokra tettél. Értitek, testvérek, mit jelent a jutalom? Néha bolondság a világban. És mégis ez a bolondság az Isten szerinti élet öröme. Amen. A 92. Zsoltár 7. és 8. verseivel feleljünk rá a hallott igére. És megmutattad, hogy úgy szerettél minket, hogy odaadtad önmagadat a Golgotai kereszten, hogy megválts mindannyiunkat, és tisztán állíthassa mennyei atya elé, hogy ne azért a jutalomért, vagy ne azért kapjunk jutalmat, amit cselekszünk ebben a földi létünkben, mert akkor bizony nagyon sokunknak jaj lenne, hanem a te kegyelmedből kapjunk irgalmasságot és lehetőséget az üdvösségre. A jutalom pedig épp ezért a szeretetért való hála. Az a hála, amely eltölti az embernek életét, hogy élhetünk olyan életet, amelyre te hívtál el. Hogy szerethetünk olyanokat is, akik nem szeretnek, jót tehetünk olyanokkal is, akik velünk nem tesznek jót, vagy soha nem viszonozzák. Letörölhetjük a könnyeiket azoknak, akik rászorulnak, és talán majd egyszer lesz olyan, aki igaz szeretetéből áll oda mellénk, mikor szükségünk lesz nekünk, hogy ő is letörölje a mi könnyeinket. Jó volt nekünk hallani, hogy a jó élet jutalma önmagában van. Nem kell sem ember, sem senki más, hogy megveregesse a vállunkat, hanem kegyelem és lehetőség volt az, hogy jók lehettünk és jót tehettünk ebben a világban. Köszönünk minden ilyen életet, mely nem várja a jó cselekedet érte viszonzást. És nem azért tesz jót, hogy vállon veregessék és megdicsérjék, hanem mert egyszerűen ez az igazi természete, mint hogy a jófa is jó gyümölcsöt terem. Tedd ilyenni az életünket. Ebben a szeretetben engedj minket nagyra nőni. Most, amikor előtted állunk, most, amikor szeretnénk újra végigasztalást nyerni, azok, akik nemrég koporsó mellett állottak. Te belőled nyerni erőt a mindennapokra, hiszen az a fájdalom és az a seb, amely maradt, még hosszú ideig sajogni fog, s ha egyszer az idő elhozza annak gyógyulását, a heg mindig megmarad. Ezért is imádkozunk azokért, akik az elmúlt héten koporsó mellett állottak, közeli távoli szeretettek, édesanyja, édesapa, feleség, testvére, barátok, ekkori küzdőtársak, mindannyiukért imádkozunk most, hogy mutasd meg nekik is az élet reménységét, igazságát, és hogy abban a szeretetben, amely benned van, még a veszteségben is van értelme az életnek, és van tovább. Ezért is imádkozunk, hogy amit nem tudunk elmondani szóban, azt a te szent lelkeddel, te teljessé mindannyiuknak az életében. És engedd tovább áradni azt a szeretetet, amelyet megláttak, megtapasztaltak, és amelyet még a halál köteléke sem téphet el. És imádkozunk azért a családért, aki feljött egy esztendő után, hogy emlékezzen az elmúlt szeretetre, édesanyára, nagymamára. Őértük is imádkozunk, áldott légy, hogy átkoztad őket egy esztendő gyászán és fájdalmán is. Itt állhatnak előtted hálaadással, itt a szívükben hoztak. És imádkozunk mindenkiért, itt lévőkért és otthon maradottakért, bajban lévőkért. Olyanokért, akik nem találják a kérdésükre a választ, olyanokért, akikhez nincs, aki lehajoljon önzetlenül. Olyanokért, akik betegágyon fekszenek. Imádkozunk ezért a városért. Add ennek a városnak jobbra fordulását. Igazi boldogságot hozz az emberek szívébe, olyan, ahol annak az életnek értelme van, amely tőled való. Imádkozunk a mi magyar nemzetünkért. Hordozz mindannyiunkat kegyelmedbe, határokon innen és határokon túl. Ölelj át mindannyiunkat, és vezess a reménység útját. És amit nem tudtuk elmondani, most eljét tesszük csöndbe, és hallgass meg, és fogadd el a te fiadért megváltó Jézus Krisztusunkért. Amen.